Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 67. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 67. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Úristen, áldj meg jó voltodból. Helyünket, és a megkezdett Zsoltárunkat, a 67. Zsoltárunkat énekeljük második és harmadik versével. A második vers így kezdődik: és akkoron dicsérnek téged.
És akkoron dicsérnek téged, dicsérnek téged a népek, nagy tisztességet tesznek néked a pogányok is örülnek, midőn mindeneket, és a pogány népet szent igazsággal bírod és ítéled, és jóra vezérled nagy hatalmaddal. Dicsérjen téged minden nemzet, Úristen téged dicsérjen, a föld teremjen bőgyümölcsöt, áldjon meg minket az Isten, adja szent malasztját, nyújtsa áldomását, és ő felségét félje és rettegje e föld keregsége, mint ő Istenét.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 12. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom közöttetek, amelyek az apostoli hitvalláshoz, azaz a mi hitvallásunkhoz kapcsolódnak, annak is a második tételéhez, amelyben a fiú Istenről, azaz Jézusról valljuk meg mindazt, amit vele kapcsolatban hiszünk. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente a mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől tökéletesen kijelentette. Továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként neki adjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Hitvallásunk tanítása után a bibliaolvasó kalauz által jelölt Zsoltárt, a 126. Zsoltárt olvasom közöttetek. A 126. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és öröm kiáltás volt a nyelvünkön, és azt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patak medrekhez hasonlóan, akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Isten áldjon meg bennünket, azzal, hogy jelenlétében megértjük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most eképpen. Urunk, a te áldásodért jövünk alkalomról alkalomra e helyre, azért, hogy találkozzunk te veled, hiszen nincsen nagyobb áldásod, mint a te igaz jelenléted a téged félőkkel. Engedd, Urunk, hogy megértsük azt, hogy már önmagában az is áldás, hogy ide jöhettünk és veled lehetünk ebben az órában. És még inkább nagyobb áldás, ha nem csak jöttünk te hozzád, hanem ha úgy tudunk innen elmenni, hogy oda engedünk téged a mi életünkbe, és engedjük azt, hogy te vezessél bennünket, irányt szabjál a mi gondolatainknak, cselekedeteinek, beszédünknek. Köszönjük, hogy szeretnéd magadat fölfedni újból és újból, megmutatni azt, hogy ki vagy te valójában. Köszönjük mindazt, amit már ismerhetünk belőled, és azért könyörgünk, hogy ezen a mai vasárnapon mutasd meg nekünk újra magadat, a te valóságos lényedet. Tisztogass meg bennünket minden hamis ismerettől, gondolattól, amelyet veled kapcsolatban ápolunk a mi szívünkben, értelmünkben. És töltsd meg a mi ismereteinket mennyei szent tudással, hogy egyre nagyobb hittel és bizalommal tudjunk te hozzád ragaszkodni, aki élő Úr vagy, kegyelmes és szerető Isten. Köszönjük te neked, hogy így jöhetünk te hozzád, és így kérhetünk téged arra, hogy légy a mi mesterünké, tanítónká, hogy tudjuk, ki vagy te, és hogy úgy tudjuk oda rendelni a mi életünket teljes bizalommal és hittel te neked. Urunk, légy közöttünk, maradj velünk, és szent lelked által cselekedj jót velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 377. dicséretünk első versét énekelve készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 377. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből az első 10 verset, ahol a következőket találjuk megírva. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kedves testvéreim, ez a történet Jézus Jeruzsálembe való útján zajlik, pontosan ugyanúgy azon az utolsó úton, amelyről már hirdettem a múlt vasárnap is az igét a vak meggyógyításával kapcsolatosan. Ugyanabban a városban jár Jézus, és itt találkozik Zákeussal, és amikor ezt a történetet elolvassuk, akkor nem kerülhetjük el azt a tényt, ami ebből a történetből elénk tárulkozik, hogy ebben a történetben, ennek az embernek az életében, Zákeusnak az életében valami óriási változás ment végbe. Óriási változás ment végbe. Időnként szükséges van arra, hogy az ember életében a dolgok menete megváltozzék. Időnként szükség van arra, hogy egy családban, egy társadalomban megváltozzanak az addig meglévő dolgok, és az ember mindig kutatja azt, hogy mi a lehetséges módja annak, hogy valami döntő változás történjen, akár a saját életemben, a családom, vagy a társadalmam életében. Sokféle recept van arra nézve, hogy hogyan lehet igazi változásokat eszközölnie az embernek úgy a saját életében, mint a környezetében, de nekünk, keresztény embereknek nem szabad azt elfelejtenünk, amit ez a történet is megerősít számunkra, hogy igazán döntő változás nem képzelhető el sem az ember életében, sem a környezete életében Jézus Krisztus nélkül. Az ember képtelen arra, hogy magát megváltoztassa, és mivel magunkat nem tudjuk megváltoztatni, ezért nem tudjuk megváltoztatni a környezetünket sem. Önerőnk kevés ahhoz, hogy mássá legyünk. Olyat szoktunk csinálni, hogy átfestjük a szobát, mert ráuntunk egy színre, vagy áttapétázzuk, mert meguntuk, de attól még az a szoba ugyanaz marad. Az ember is ennyire képes. Valamit egy kicsit átmeszel, átfest az életén, de igazából mindig ugyanazok maradunk, akik vagyunk, és egy idő után, talán az életkorral arányosan, az ember ezt be is ismeri. Hogy sok mindent megpróbáltam, de a végeredmény mindig ugyanaz volt, én ugyanoda lyukadtam ki. Oda, hogy én nem tudok változni, és nem tudok megváltoztatni mást sem magam körül. És amikor ezt a történetet most elolvasom a testvérek között, akkor arra hívom fel a testvérek figyelmét, hogy itt egy valódi változás ment végbe. És ennek a valódi változásnak ebben a történetben Jézus Krisztus a kulcsa. És ha ma valaki szeretne változást a saját életében, ha valaki szeretne a környezetén változtatni, annak nem szabad elfelejteni azt, hogy valódi és igaz változás az ember életében Jézus Krisztus nélkül elképzelhetetlen. És most így kérem a testvéreket arra, hogy vizsgáljuk meg ennek az embernek az életét, mindazt, ami vele történt. Hiszen ennek a történetnek a kezdetén úgy olvasunk róla, hogy volt ott Jerikóban egy ember, akit Zákeusnak hívtak, és ő fővámszedő volt. Ez a jelző, amit hozzátesz Lukács az ő életéhez. Fővámszedő volt egy jerikói lakos. De amikor elbúcsúzunk Zákeustól, akkor a történet végén egy másik vélemény is megfogalmazódik, ami erősebb annál az elsőnél. Azt mondja Jézus Krisztus, amikor elköszön Zákeustól, hogy ő is Ábrahám fia. Ő is Ábrahám fia. Hogy ez mit jelent, arra még vissza fogok térni az ige magyarázatban, de óriási változás ez. Egy fővámszedőből, akiről ezt mindenki tudja, egyszerre csak Ábrahám fia lesz. Úgyhogy tulajdonképpen az ő fizimiskája, az ő külsősége nem változik meg. Nézzük tehát, hogy mit tanít nekünk ez a történet és ez a leírat. Kedves testvéreim, a kulcs, ahogy mondtam, Jézus Krisztus. Ez a Jézus Krisztus, kezdjük akkor a történet végén, azt mondja magáról, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Ez Jézus Krisztus programja, a keresés és a megtartás. Kiknek a keresése és kiknek a megtartása? Az elveszetteknek a keresése és az elveszetteknek a megtartása. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus programja, életprogramja, küldetése gyakorlatilag ebben a mondatban megfogalmazódik, és ezzel együtt megfogalmazódik az az isteni program is, ami Jézus Krisztus előtt és Jézus Krisztus óta is zajlik ebben a világban. Isten keresi az elveszett embert, hogy megtartsa az elveszett embert. Keres az Isten, és meg akar tartani az Isten. Olyan jó lenne, hogyha mi Isten képünkbe ez a két fogalom Istenről mélyen beleivódna, hogy az Isten egy kereső Isten, aki meg akar engem tartani, ez az Isten célja velem, nem más, nem elveszíteni akar. Nem kárhozatba dobni és lökni akar, hanem ő keres és meg akar tartani. Mindazokat keresi, akik elvesztek. Amikor Zákeus történetét tanulmányozzuk, akkor ez lebegjen a szemünk előtt Jézus Krisztusról. Jézus az elveszettekért jött, de csak ő érettük. Azt látjuk Jézus történeteiben, hogy azok az emberek tapasztalták meg az Isten országának titkát Jézus Krisztus körül, akik ráébredtek arra, hogy ők elveszett emberek. Ők értékelték igazán Jézust. Nagyon sokan voltak Jézus Krisztus körül már abban a korszakban is, akik nem érezték magukat elveszett embernek. És ők kritizálták Jézust, ők nem értették Jézust, ők Jézusról más véleményen voltak. De mindazok, akik rájöttek arra, hogy mi elveszett emberek vagyunk, megtapasztalták az Isten országának jó ízét, az igaziságát. Igen, testvéreim, így kell megvizsgálnunk azt is, hogy Zákeus valójában egy elveszett ember volt-e. Nos, ha a történetet olvassuk, akkor azt látjuk, hogy a környezete Zákeust elveszett embernek tartotta és ítélte. Mert amikor Jézus úgy dönt, hogy Zákeus házában fog megszállni, akkor azt olvassuk a 7. versben, hogy akik ezt látták, az a tömeg, aki ott körülvette Jézus Krisztust, zúgolódni kezdtek, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus fővámszedő volt, lepaktált a római birodalommal, a pogánysággal, és ezért joggal mondhatta rá a környezete azt, hogy bűnös ember. Azt is tudjuk Zákeusról ebből a rövid leíratból, hogy Zákeus egy rendkívül gazdag ember volt. És én azt gondolom, hogy a környezetét még könnyebben érintette ez a dolog, hogy hamar rásüssék a bélyeget Zákeusra, hogy ő bűnös ember. Mert az irigység az sokszor az embert könnyed vélemény nyilvánításra veszi. Amiatt különösen is könnyű ítéletet mondani, amikor valakire irigykedünk, akkor könnyebben megfogalmazzuk a kritikánkat vele. Sokszor a kritikánknak az oka az, hogy irigyek vagyunk egymásra. Nem az, hogy menteni akarjuk egymást. Nem az a véleményünk alapja, hogy mi másként gondoljuk a dolgokat, hanem az, hogy irigyek vagyunk egymásra. Könnyű volt Zákeusra rámondani azt, hogy ő egy bűnös ember, mert egy rendkívül gazdag ember volt. Igaz, hogy ez a gazdagság különböző ügyletekből származott, valószínű voltak ott is telefonos dobozkák, meg egyebek, amiből összeszedte Zákeus ezt a vagyont, nem csak úgy a semmiből termett ez elő, Rómának azért annyira nem volt ez érdeke, hogy olyan jól megfizesse a vámszedőket. Könnyű volt azt mondani, ez egy bűnös ember. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a környezet véleményén túl Zákeusnak megvolt mindene. Nem volt egy elveszett ember. Mondjuk úgy, hogy Zákeus úszott a felszínen. Míg mások mélyen itták az iszapos levet a római birodalom nyomása alatt, és fizették az adókat, addig ez a Zákeus nem volt egy elveszett ember. Mondjuk így, az alapján, csak amit tudunk róla, hogy ő megcsinálta maga karrierjét, és pénze is volt. Ez két fontos dolog az ember életében, a karrier és a pénz. Minden ember életében fontos. Az egyik hamarabb megjelenik, mint a másik. A karrierre vágynak a gyerekeink is. Mindegyik jó pofizik azért, hogy följebb küzdje magát az elismertségben, a ranglistán, a családban. Hogy nagyobbá legyen az osztálytársak között. Az emberben gyerekkorától benne van az, hogy küzd ezért, hogy nekem elismertségem legyen, karrierem legyen, szép pályát fusson az életem. Aztán később bejön a pénz is. Amikor rájövünk arra, hogy szükség van a pénzre. És ha ebből a szempontból vizsgáljuk Zákeust, akkor azt kell, hogy mondjuk róla, hogy nem volt egy elveszett ember. Lehet, hogy a környezete azt mondta rá, hogy te bűnös vagy, elveszett ember vagy, de egyébként Zákeus nem volt egy elveszett ember. Mindene megvolt emberileg, amire szüksége lehetett. Most akkor Jézus miért mondja azt, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket? Akkor Jézus tévedett? Mégsem volt ez a Zákeus annyira elveszett ember? Azt kell, hogy mondjuk testvéreim, hogy Zákeus elveszett ember volt. De nem azért, mert a környezete ezt mondta róla. Nem ezért volt elveszett. A környezet az csak a pénzt irigyelte Zákeustól. Nem azért, amit ő tartott magáról. Mert feltehetőleg Zákeus nem tartotta magát elveszett embernek. Ha ő egy elveszett embernek tartotta volna magát, ebben a történetben teljesen máshogy szerepelt volna Zákeus. Azért volt elveszett ember, és erre a történet adja meg nekünk a magyarázatot, mert Jézus őt kereste. Mert Jézus őt kereste. Mit mond Jézus, mi az én programom? Miért jöttem el ebbe a világba? Miért jöttem el ide Izraelbe? Miért születtem meg? Azért, hogy járjak, keljek, tanítgassak, időnként csodákat tegyek, ez az én programom? Nem, Jézus azt mondja, hogy az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Amikor Jézus megszólítja Zákeust, aki ott gubbaszt fönn a fán, akkor attól a pillanattól kezdve tudhatjuk, hogy ez a Zákeus, ez egy elveszett ember. Miért elveszett? Mert Jézus Krisztus ő érette jött. Mondhatom a testvéreknek azt is bátor szívvel, nem tudjuk, hogy mi zajlott még ott ezen az utolsó úton Jerikó felé, hogy Jézusnak azért kellett arra mennie, mert ebben a városban volt két elveszett ember. Az egyik vak volt, testileg, a másik meg Zákeus volt. Azért jött oda Jézus, mert volt ott két elveszett ember, aki az ő programjának a része. Ő azt mondta, azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Egyikük sem kereste Jézust igazán. Jézusnak kellett arra menni. A vak is akkor kezdett el ugrabugrálni, mikor meghallotta, hogy Jézus arra megy. És Zákeusról sem olvassuk azt, hogy korábban valami óriási energiákat fektetett volna abba, hogy ő Jézust megkeresse. Nem, jött a híre, hogy Jézus, a názáreti tanító erre jár, és akkor Zákeus elindult. Jézus az, akinek el kellett jönnie Jerikóba, mert ő keresi az elveszetteket, azokat, akikért ő jött és érkezett. Most már igazán az a nagy kérdésünk, ezt a történetet így látva, hogy hogyan is jön rá Zákeus az igazságra. Mert azt mondjuk, hogy a környezete rásütötte ezt a bélyegét, a környezet ránk is ránk süt sokféle bélyeget, de nem szoktuk általában elfogadni. Nem szoktuk elfogadni, nehéz az, hogy valaki megkritizál bennünket, és azt mondja, hogy igen, ez így van. Ez a legtöbbször nem így szokott zajlani, ami jó, megsértődünk, mert nem akarjuk elfogadni azt, amit mások rólunk mondanak. Elkezdünk haragudni. Zákeus azonban mégis eljutott az igazságnak a felismerésére. Nézzük meg, hogy hogyan jutott el ide Zákeus, hogy megértse azt, hogy én valóban elveszett ember vagyok. Hall Jézusról, így olvassuk a második versben, és szerette volna látni. Szerette volna látni. És itt van ez az első dolog, ami már nem annyira logikus nekünk, és aztán ezt egy csomó dolog követi, amit már az ember azt kell, hogy mondja, hogy nem egészen értjük. Vagy így mondom, hogy nem tudjuk megmagyarázni. Testvérek, Jézus egy rabbi volt. Egy tanító volt. Aki Izrael népét arra tanított, hogy tiszteljék az Istent. Zákeus meg egy olyan zsidó volt, aki eladta a lelkét. Mondhatnánk azt, hogy az ilyen ember az inkább kerüli a tanítókat, mert mindig lelkiismereti konfliktusba kerülhet. Amikor találkozik valakivel, aki azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Zákeusnak ez egy konfliktus helyzet volt, hogy ő Jézussal találkozzon, mert arra kellett, hogy emlékeztesse őt a Jézussal való találkozás, hogy én nem az Istent szolgálom, hanem a római császárt. Hogy én annak adom mindenemet. Jézus arra tanította az embereket, hogy éljenek tiszta szívvel. Ne lopják meg egymást. Zákeus, amikor Jézushoz törekedett, akkor kellett, hogy emlékeztesse ez a találkozás arra, hogy én csalni szoktam. Én többet kérek. Én elfogadok csúszó pénzeket. És innentől kezdve nem tudjuk megmagyarázni ezt a dolgot, hogy miért akarja látni Zákeus Jézust. Miért akarja látni? Egyszerűen csak azzal szembesülünk, testvérek, hogy Zákeus szívébe valami vágyakozás ébred. Zákeus nem volt beteg ember, mert akkor értenénk, hogy jön Jézushoz gyógyulásért. Zákeus nem volt szegény ember, mert akkor értenénk, hogy jön Jézushoz, hogy segítsen rajta. Zákeus nem volt a helyi vallási közösség előjárója sem, mert akkor megértenénk, hogy üdvözölni akarja az arra járó kollégát, a rabbit. Ez mind nem mondható el Zákeusról, de mégis azt látjuk, hogy valamiért oda akar menni, és látni akarja Jézust. Miért akarja egy ilyen ember látni Jézus, testvérek? Megkérdezzük, és nem tudunk rá igazából válaszolni. Miért akarja látni? Láthatott ez elég embert, fővámszedő volt, bajlódott is velük eleget. Mi ez a Jézus, hogy ő ennyire akarja látni? És még inkább csodálkozunk Zákeuson, amikor tovább olvassuk ezt a történetet. Azt olvassuk, hogy ott tolong a tömeg, tudják, hogy Jézus merre fog jönni, de hát ezt a Zákeust nem áldotta meg valami nagy testmagassággal az ég, és nem lát semmit. De ő látni akarja Jézust, csak az a baj, hogy mindig az emberek hátát látja, és nem látja Jézust. És mit tesz Zákeus? Azt olvasjuk itt az írásban, hogy előre szalad, és felmászik egy vadfügefára, hogy lássa Jézust. Kedves testvéreim, hát olyan dolgok ezek, amiket mi könnyen elmondunk egy gyerekisten tiszteleten, de most arra kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok el rajta. Minek kellene ahhoz történnie, hogy ti meg én egy fára fölmásszunk, hogy lássunk valakit? Minek kellene ahhoz történnie? Én nem tudom. Az ember azért felnőtt fejjel azt gondolja, hogy hát fára mászni gyerekkorban az egy ildomos dolog. Felnőtt korban azért mászunk fára, hogy gajazzunk, de azért, hogy mi megnézzünk valakit, és akkor vegyük hozzá, hogy ez a Zákeus, ez egy fő vámszedő. A város krémjéhez tartozik. Nem tudom, keresztapákat én nem láttam soha fákon ücsörögni. Most azokról a keresztapákról beszélünk, akikről van itt is Magyarországon, de jobban szeretik Olaszországot. Őket nem látjuk. Hát az volt a történet, hogy beüt a luxus limuzinjába és odahajtatott, akkor megértenénk. De az, hogy fára mászik, egy felnőtt ember, egyre nagyobb bennünk az érdeklődés, testvérek, főkölt csigázzon bennünket. Mi történik itt? Csak csodálkozunk. Miért tesz ilyet ez az ember? És nincs rá más válaszunk, csak ez az egészen egyszerű válasz, hogy azért, mert jön Jézus. Azért, mert jön Jézus. Nincs más oka. Nem golyózott be Zákeus. Csak egyszerűen jön Jézus. De hát kicsoda ez a Jézus? Tud erről valamit Zákeus? Nem tud. Mert még elnéznénk neki azt is. Jó, felnőtt feje, főmászta a fára, mert kicsi vagy, mert jött az Egyesült Államok miniszterelnöke. Tudod róla, hogy ő a miniszterelnök, esélyed sincsen, hogy lássad, fölmászta, jó, rendben van, nem igazán felnőtthöz mért dolog, de megtetted, elnézzük neked. De testvérek, Zákeus nem tudja, hogy kicsoda Jézus. Nem tudja, hogy kicsoda Jézus, ő csak látni akarja Jézust. Tanúi vagyunk egy óriási változásnak. Egy főember, egy hivatalnok egyszer csak kivetkőzik magából, és olyan dolgokat kezd csinálni, amit nem értünk és nem tudunk megmagyarázni. És csak egy magyarázatunk van, és csak egy kulcsfigura van ebben az egész történetben, ez Jézus. Jézus. Mert mindez, ami ott történik Zákeussal, az Jézusért történik. Egy óriási változás ennek az embernek az életében már elkezdődött. Mert eddig mindent megcsinált, miért csinált meg mindent Zákeus? A manituért, a pénzért. Na azért mindenre kapható volt ez az ember. Azért még lefeküdt a római császárnak is, hogy pénze legyen és karrierje legyen. De most egy óriási változás indult el, mert megtesz mindent, talán még sokkal többet, mint amit megtett a császárért, azért, hogy lássa Jézust. Nem tudom máshogy mondani a testvéreknek és magyarázni, csak úgy, ahogy ez a történet elénk hozza, hogy Zákeust egy ellenállhatatlan vonzalom keríti a hatalmába. Egy ellenállhatatlan vonzalom. Nem tud mit tenni Zákeus, neki menni kell, és mivel nem látja az emberektől Jézust, ezért még a fára is fölmászik, hogy meglássa végre, kicsoda az a názáreti Jézus. Mindent felborít ez a vonzalom. Megérteném ezt a viselkedést, ha Jézus nő lenne, és azt mondaná Zákeus, ezt a nőt látni kell. De Jézus csak egy egyszerű rabbi. Mégis valami olyan vonzást teremt, amiben nem tud Zákeus ellenállni. És minden, ami addig normális volt, egyszerre csak felborul. És még inkább felborul minden, amikor Jézus megáll az alatt a fa alatt, és megszólítja Zákeust. És azt mondja Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Zákeus, úgy döntöttem, hogy ma te nálad szállok meg. Milyen érdekes, Jézus tudja ennek az embernek a nevét. A nevén szólítja meg, pedig nem találkoztak még. Mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszetteket. Jézus tudja, hogy kik az elveszettek, testvérek. A nevükön ismeri őket, mert így mondja más helyen, hogy a neveden hívtalak téged. Jézus nem csak úgy általában keresgél elveszett embereket, ő tudja, hogy kik azok az elveszettek, akikért ő jön. És most mit mond? Zákeus, szállj le hamar, mert ma veled van dolgom, nálad kell megszállnom. És hogy Zákeus nem érzi magát elveszett embernek, annak az a jele, testvérek, hogy mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy Zákeus örül és siet. Örül és siet. Hadd mondjam azt, hogy talán ebben a pillanatban Zákeus úgy érzi, hogy ez is megvan. Ez is megvan. Itt van ez a nagy város, Jerikó, mehetett volna Jézus akárhova, de hozzám jön. Képzeljünk egy olyan embert magunk elé, akinek az élete erről szól, hogy a jó dolgok azok legyenek nálam. És most nem elég, hogy látom Jézust, de még ez is bejött. Hogy nálam fog Jézus megszállni, nálam akar lakni ideig, óráig. Nem tiltakozik Zákeus. Nem mentegető Zákeus. Nem mondja azt, hogy Uram, hát én mégis egy fővámszedő vagyok, hát te nem nagyon jöhetsz be hozzám. Nem mondja azt, hogy rendetlenség van otthon, Jézus, nem jöhetsz. Nem mondja azt, hogy hát előbb leszedem a posztereket a falról, aztán majd utána jöhetsz, Jézus. Nem mond semmit Jézusnak. Nem szerénykedik, hogy ugyan Jézus, hát mennyi máshol vannak itt alkalmasabb emberek, hanem azt olvasjuk, hogy örömmel száll le és siet, hogy Jézust befogadja a házába. És itt van, testvérek, valami olyan dolog, amiről nem is ír nekünk a Biblia, de mégis megtörténik. Hogy tudnélik, Zákeus befogadja Jézust a házába, és miközben Jézussal ott beszélgetnek, nem tudjuk, hogy miről, nem tudjuk, hogy hogyan, egyszer csak Zákeus előáll azzal a mondattal és azzal a fogadalommal Jézus előtt, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Most nem szeretnék a matematikával foglalkozni. Csak azzal hadd foglalkozzunk egy picit, testvérek, hogy ennek a felismerésnek, ennek a döntésnek az az előzménye, hogy Zákeus örömmel befogadja Jézust. Jézusnak kell megjelennie Zákeus házában, Jézusnak kell megszólalni a Zákeus házában, hogy Zákeus rájöjjön arra, hogy én elveszett ember vagyok. Nem elég a környezet véleménye. Az sem érdekes, hogy Zákeus eddig mit gondolt magáról. Amikor Jézus megjelenik, akkor egyszer csak Zákeus előtt kiderül az, és lelepleződik előtt az, hogy ki vagyok én. És ez a Zákeus, akinek sok irigye volt, akire könnyen rámondták azt, hogy ez egy bűnös ember, az a Zákeus Jézus társaságában rájön arra, hogy én valójában Jerikó legelveszettebb embere vagyok. Én a legelveszettebb ember vagyok. Hogy jön rá? Brusztolik, ott brusztolja a környezete, hogy értsed már meg, Zákeus, verik a fejét a falba, hogy értsed már meg, hogy milyen bűnös vagy? Nem. Mit csinál? Befogadja Jézust. Befogadja Jézust. Sokat néz tükörbe, Zákeus? Arról jön rá, hogy én elveszett ember vagyok? Hogy foglalkozik a lelkével? Terápiákra jár? Nem. Elmegy hozzá Jézus, és ő befogadja Jézust. Jézus, aki vonzotta őt ellenállhatatlanul, most ott a vele való találkozásban és beszélgetésben, megnyitja Zákeus szemeit a valóságra és az igazságra. És az igazság az, hogy Zákeus, te egy elveszett ember vagy. Testvéreim, Jézus jelenléte leplezi le azt, hogy kicsoda Zákeus valójában. Jézus kell ahhoz, hogy Zákeus rájöjjön, hogy én elveszett ember vagyok, mert rajtam eddig a pénz uralkodott. És amikor azt mondja Zákeus, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki, akkor tulajdonképpen ezzel Zákeus azt mondja, hogy a pénz többé nem fog uralkodni rajtam, Jézus. Eddig a pénz uralkodott. Mostantól fogva te fogsz rajtam uralkodni. Te nekem mindennél többet érsz. Eddig a pénzre építettem, abban bíztam. Innentől kezdve rád építek és benned bízom, mert te vagy a biztos alap, Jézus. Én hiszek neked. Eddig abban hittem, amit én csináltam, amit én kigondoltam. A karrierembe hittem, a vagyonomba hittem. De Jézus, innentől kezdve én neked hiszek. És a pénz, ami eddig első volt, amiért minden folyt, egy pillanat alatt másodlagossá, harmadlagossá válik, és azt mondja Zákeus, többé nem uralkodik fölöttem, sőt, én uralkodom fölötte, és azt mondom, a vagyonom fele megy a szegényeknek, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét fogom azért visszaadni. Itt nem uralkodik többé a pénz. Itt most már az Isten tisztasága uralkodik. Itt nincs kényszer és erőszak. Mit olvasunk? Zákeus pedig előállt, és ezt mondta Jézusnak. Bejött Jézus az életébe, megjelent a mennyei világosság és tisztaság Zákeusnak, és ebben a tisztaságban és világosságban Zákeus egyszer csak előáll, és azt mondja, Jézus, én a tied vagyok. Nagyon érdekes, hogy Jézus mit hirdet ki. Azt hirdeti ki, a 9. versben így olvassuk, így felelt neki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Azt mondja Jézus, Zákeus, az, ami most történik, az a te üdvösséged. Az, hogy te a pénz uralma alól kilépsz, és nekem adod az életedet, hogy én uralkodjak abban, ez az üdvösség. Ez az üdvösség. Azt mondja Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Hát Jézus nem azt akarta mondani, hogy zsidó vagy te is, mint ahogy Ábrahám utódai zsidók, hanem valami másra célzott itt Jézus. Ábrahám nem csak a zsidók ősatja, hanem Ábrahám a hívők atya, azt mondja róla a Szentírás, a hívők atya. Azoknak az atya, akik Istennek feltételek nélkül alávetik az életüket. Ábrahám ezt tette. Amikor azt kérte Isten tőle, hogy áldozza föl a fiát, akkor Ábrahám kész volt. Feltételek nélkül alávetette magát Isten akaratának. Ezt jelenti a hit. És mit mond erről az emberről, akit a zsidók is lenéztek, még csak zsidónak se tartották. Azt mondja Jézus róla, hogy ma üdvösséged lett, megértetted a lényeget, megkaptad a lényeget, és Ábrahám fiának mondalak téged. A hit gyermeke vagy, az én gyermekem vagy. Kedves testvéreim, hadd fejezzük be azzal ezt az ige magyarázatot, hogy az ige, amelyet itt olvasunk, nem egy paradigma abban az értelemben, hogy megváltozni csak így lehet. Nem kell fára mászni ahhoz, hogy megváltozzunk, hogy valami hathatós változás végbe menjen az életünkbe. Mégis van olyan üzenet ennek a történetnek, amit nem szabad soha elfelejtenünk. Mert az mindig ugyanaz. Az első dolog az, hogy mindig Isten az, aki kezdeményez. Ő az, aki keres, méghozzá azért, hogy megtartson. Ma is ezt teszi. Ma is keres téged és engem, Isten, azért, hogy megtartson. Ezért keres. Kiket keres Isten? Az elveszetteket keresi. Ha még nem érezzük magunkat elég elveszetteknek, ha még nem jutottunk el oda, akkor addig nem is tud rajtunk segíteni. El kellett jusson oda Zákeus is. Isten kezdeményezett ma reggel is, most is ebben az órában kezdeményez felétek és felém, és azt mondja, hogy én keresem, mert meg akarom tartani az elveszetteket. Azt üzeni neked és nekem, hogy csak az elveszetteken tudok segíteni, akik erre maguk is rájönnek és rádöbbennek. Hogyan jöhetünk erre rá? Úgyhogy befogadjuk őt, testvérek. Hogy befogadjuk őt. Tudjátok, sokszor mentegetőzünk, tiltakozunk, sokszor ki akarunk előbb meszelni, mielőtt Jézus jön, ki akarunk takarítani, meg akarunk változni, mire Jézus jön, majd aztán jöhet ő. Nem. Ő most akar bemenni. Azt mondja, hogy ma te nálad akarok megszállni. Úgy, ahogy vagy. Ismerni akarom a titkaidat. Az életed rejtett zugait. Nem kell kitakarítani, nem arra vagyok kíváncsi, hogy milyen képet tudsz nekem mutatni. Isten azt mondja, és Jézus Krisztus ezt üzeni, fogadj be engem. Engedj be az életedbe. Amikor Zákeus beengedte Jézust az életébe, a lakásába, a házába, ez azt jelentette, hogy Jézus szabadon járhatott, kelhetett. Hát ezt akarja Jézus is. Rá akar mutatni dolgokra, rá akar kérdezni, Zákeus, ez honnan van? Jaj, Zákeusnak vallani kellett, honnan van. De nem akarta titkolni Zákeus. És ez egy csoda. Hogy nem akarta titkolni. Nem tette félre, hogy Jézus jött, erről most ne beszéljük. Jézus bement, befogadta a házába, és az azt jelentette, hogy te itt azt csinálsz, amit akarsz az én házamba. Jézus ezt akarja veled és velem. Fogadd be őt. És amikor befogadjuk őt, akkor elkezd kivilágosodni és kitisztulni a kép. Ő vele és ő általa. És amikor tisztul és világosodik a kép, akkor majd hirdeti neked is, meg nekem is Jézus Krisztus azt, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Amikor rájössz és rádöbbensz arra, hogy eddig nem Jézusnak éltem. Kevés zsidó jött erre rá, hogy én eddig nem Istennek éltem. Zákeus rájött, hogy én eddig nem Istennek éltem, hanem magamnak. Kevés vallásos ember van, aki rájön arra, hogy én nem Istennek élek, hanem magamnak élek. Jézus azért akar belépni az életedbe, és azért akar ott teljes joggal kérdezősködni, hogy rájöjjél végre arra, hogy elveszett ember vagy, hogy nem Jézusnak élsz. Mit jön, mit hoz Jézus? Azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy keressem, és megtartsam az elveszetteket. Hát ezért akar ma is Jézus a te életedbe, az én életembe belépni, mert meg akar tartani. Meg akar tartani. Igazi nagy változásokat keresünk, mi keresztjének hirdetjük, nincs Jézus Krisztus nélkül igaz változás. Ahol Jézus Krisztus nem kell, ott nincs változás sem. Arra kérlek benneteket, hogy így vegyétek nagyító alá, akár ezen a mai napon is a ti saját életeteket, azt, hogy hogyan lehetne a környezetünkön valamit változtatni, valamit jobbá tenni, és ne hagyjátok ki a számításból Jézus Krisztust. Amen. Válaszoljunk most az ígére, kedves testvéreim, egy éneket énekeljünk, a 265. dicséretünk első versét, a 265. dicséretünk első versét, hagyjad az Úristenre te minden útadat.
Hagyjad az Úristenre te minden útadat, ha bánt szíved keserve, ő néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, oszlott felhőt szelet, napját rád is felhozza, atyád ő hált szeret.
Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy terved van ezzel a világgal, és hiszük, hogy terved van a mi életünkkel is. Köszönjük, hogy te ma is keresed igéd üzenete által, szent lelked jelenlétében az elveszetteket, és azért keresed őket, hogy megtartatást hirdessél számukra. Köszönjük neked az evangéliumot, az igét, amely által bennünket is emlékeztetsz arra, hogy miért jöttél, és miért keresel most is ebben az órában is bennünket. Adjad, Urunk, hogy a te vonzásodban hadd fogadjunk be téged, és hadd adjuk neked oda életünk felett az uralmat. Te vagy az, aki tisztán látod, hogy mi minden motivál bennünket, mi a mi értékrendünknek a csúcsa, minek rendeljük alá hétköznapjainkat, gondolkozásunkat, beszédünket. Köszönjük, hogy mindent veszendőnek ítélsz, ami nem te vagy. És köszönjük, hogy üdvösséget hirdetsz ott, ahol az első helyre engednek téged. Urunk, szeretnénk az üdvösséget, szeretnénk az igaz változást, adjad, hogy elhiggyük, hogy ennek te vagy a kulcsa, hogy megértsük, hogy megengedjük neked azt, hogy belépél a mi életünkbe. Tisztogassál meg bennünket, ha bajokkal is, de hadd jusson el a mi szívünkig, értelmünkig a te diagnózisod, és egyúttal az a megoldás is, amit te kínálsz. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te eljöttél ebbe a világba, köszönjük, hogy hordoztad a mi bűneinket, hogy megszabadítsál bennünket a mi bűneink következményétől. Adjad, hogy ne kételkedjünk te benned, hanem hadd tudjunk teljes szívvel mindenünket alávetni a te akaratodnak. Kérünk, kísérj bennünket életünk útján, és segíts, hogy a mi életünk útja, az te körülötted, a te vezetésed alatt történjék. Így légy velünk a jövő héten is. Áld és szenteld meg életünket, munkálkodásunkat. Adjad, hogy jó végbe mehessenek igaz és tiszta gondolataink, de azt is kérjük tőled, hogy akadályozz meg minden olyan dolgot az életünkbe, ami nincsen hasznunkra. Urunk, adjad, hogy soha ne kételkedjünk te benned, hanem hadd tudjunk örömmel befogadni téged. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassunk meg néhány hirdetést. Hirdetem, hogy ma délután 3 órai kezdettel a kisgyermekes és ifjúházas párok bibliaóráját tartjuk gyermek megőrzéssel. Majd este 5 órai kezdettel a hitoktatók megbeszélésére hívogatom a gyülekezet hitoktatóit. Kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk, este 6 órakor bibliaórát ima közösséggel, majd este 8 órától felnőtt konfirmációs tanfolyamunk folytatódik. Csütörtökön 9:30 kezdettel babamama kört tartunk, majd 10 órától nyilvános istentiszteletet az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken várom a konfirmandusokat a megszokott időpontban, és este 6 órától az ifjúságot ifjúsági bibliaórára. Hirdetem, hogy jövő szombaton egésznapos játszóköri rendezvényre kerül sor, 8:45 lesz találkozó a máltai játszótéren a gyermekeknek, és azt kérjük, hogy akik szeretnének erre a gyermekeiket odaadni, azok töltsék ki a jelentkezési lapot. Közlekedési múzeumot fogják meglátogatni a gyermekek, itt fognak ebédelni majd a templomban, és délután itt folytatódik az alkalom, a lelki útravalót kapnak a húsvéttal kapcsolatosan. Jövő vasárnap, virágvasárnap lesz, ünnepi Isten tiszteletre hívogatom a testvéreket. 2 dolgot hadd említsek meg a jövő vasárnappal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy noha ez hónap utolsó vasárnapja, a húsvét és a nagypéntek közelsége miatt most nem fogunk úrvacsoraosztást tartani, tehát nem lesz úrvacsoraosztás, majd az azt követő héten, nagypénteken és húsvéti ünnepkörben nyílik lehetőségünk úrvacsora vételre. A másik dolog, amit ajánlok a testvérek figyelmébe, hogy mielőtt lefekszünk szombat este, az óránkat majd árítsuk 1 órával előbbre, mert ugyan szorgalmasan szoktam beszélni, de ha 1 órával később érkezik ide valaki a templomba, akkor bizony már csak a végénekre juthat ide közénk. Tehát ne felejtsük el jövő szombaton előbbre tekerni az óráinkat 1 órával. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten ravatal mellett állottunk, 19-én pénteken, 9:45 kezdettel az óbudai temetőben kísértük utolsó földi útjára Zilahi Lászlóné, született Rigó Blanka, 55 évet élt asszonytestvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe és szeretetébe kérjük és ajánljuk itt maradt hozzátartozóit és szeretteit. Hirdetem a testvéreknek, főleg a családosoknak azt, hogy az idei gyermekhetünk nem a nyár elején lesz, ahogyan ezt megszoktuk, mivel egy nagyon tört héttel fejeződik be az iskola, hanem augusztus végén lesz a gyermekhét, augusztus 23-tól 27-éig egy hétfőtől péntekig terjedő időszakra fogjuk várni a gyermekeket, majd elkészítjük a jelentkezési lapokat, a szabadságok kalkulálása véget mondjuk ezt. Kedves testvérek, még egy hangversenyre kaptunk meghívást, akiknek van szabad idejük, ma este 6 órakor a bécsi kaputéri evangélikus templomban lesz egy Bach hangverseny, ahol a D-moll tokkáta, a harmadik brandenburgi verseny kerül előadásra, nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, ének szóval térjünk vissza az ige üzenetéhez, és zárjuk egyúttal Isten tiszteletünket. A 265. dicséretet énekeljük, amely bíztat és bátorít bennünket. Az Úrra bízza dolgod, könnyebbül a teher. 265. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük.
Az Úrra bízott dolgot, könnyebbül a teher. Ezer baj közt is boldog, akinek